Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 118. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 118. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a óvodásoknak virágvasárnapi himnuszát. Nevében. Köszönjük szépen! A 331. dicséretünket énekeljük, testvéreim. 331. énekünket, mind az öt versével. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának 21. részéből olvassuk Isten igéjét, az első verstől a 11. versig. Máté evangélium a 21. részében így szól hozzánk Isten igéje. És amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak, akkor elküldött Jézus két tanítványt, és mondanékik, menjetek ebbe a faluba, mely előttetek van, és legott találtak egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét. Oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól nektek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondás, aki így szólt, mondjátok meg Sion leányának, ím hol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, amint Jézus parancsolt valanékik. Elhozták a szamarat, és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráült azokra. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté, mások pedig a fákról gajakat vagdalnak és hintenek vala az útra. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiállt vala mondván, Hozsanna Dávid fiának. Áldott, aki jő az Úrnak nevében, Hozsanna a magasságban. És amikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodik az egész város mondván, kicsoda ez? A sokaság pedig mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy annak idején a proféciák szerint bevonultál Jeruzsálembe. Szamárháton, de mégis Dávid fiaként, királyként, ünneplő tömeg üdvözölt téged, segítségül hívtak, és köszönjük, hogy aztán mentél tovább az úton, és a Golgota keresztjén keresztül, a megváltás elvégzésén keresztül, az üres sírodon keresztül, feltámadásod után, a mennybe mentél és elfoglaltad az örök trónt, ahonnan annak idején Szűz Mária méhén keresztül leszálltál erre a földre. Köszönjük néked, hogy egy napon újra eljössz majd, és újjá teremted ezt a világot, és te leszel ennek a világnak. Ura, és köszönjük néked, hogy ahogy ott a tiéd üdvözöltek, úgy üdvözölhetünk majd ti is, mi is téged, akik hívő emberek vagyunk, akik neked adtuk a szívünket és az életünket. Köszönjük néked, hogy kiemelsz bennünket a földhöz ragadott, vagy önmagunkhoz ragadott állapotunkból, és fölemeled magadra a tekintetünket ezen az ünnepen is. Kérünk, segíts látni a te dicsőséged, és segíts téged most is, ahogy az igében jössz úgy fogadni, ahogy az hozzád méltó, és ami nekünk nem csak a földi boldogságunkat, hanem az örök üdvösségünket is munkálja. Köszönjük Jézusunk, hogy imádhatunk téged, ennek az Isten tiszteletnek az elején, add, hogy a végén is téged tudjunk imádni, sőt egész életünk a te imádatod jegyében állhasson, minden gondolatunk, döntésünk, cselekedetünk, megnyilvánulásunk a te tiszteletedet és a te dicsőségedet sugározhassa. Kérünk, hogy szent lelkeddel légy velünk, áld meg, szenteld meg a mi ünnepünket itt a templomban, és a keresztény testvéreinket szerte a világban. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom majd a 118. Zsoltárból, de előtte éneklünk a 164. énekünk első versét. 164. énekünk első versét, ami így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Tehát a 118. Zsoltárunk 26. versében ezt olvassuk. Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagyunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, képzeljük el, hogy családunk, lakóhelyünk, népünk tagjaival együtt zarándoklunk Jeruzsálembe, nemzetünk egyik, ha nem a legnagyobb ünnepére, a Páskára, hogy megemlékezzünk a nagy szabadulásról, az Exodusról, és a jeruzsálemi templomunkban áldjuk az Urat, bemutassuk neki a különböző áldozatokat, és megújítsuk az iránta való elkötelezettségünket, vegyük az ő áldását. És ahogy közeledünk az Úr templomához, az ott szolgáló lévitáknak a kórusa ezzel az áldás kívánással fogad bennünket. Áldott legyen az, aki jön az Úr nevében. Áldunk titeket mi, akik az Úr házából valók vagyunk. Milyen szép mondat ez, milyen szép köszöntés. Valamit elárul annak az ünnepnek a lélek emelő, örömteli, békességes hangulatából, így évezredek távolából is. Aztán több mint 2000 éve a jeruzsálemiek az odaérkező zarándokok egy része a Jeruzsálembe bevonuló názáreti Jézust ugyanezzel az áldás kívánással fogadták. A legrégebbi idők óta úgy vélték a zsidók, hogy ez egy olyan zsoltár, a 118. zsoltár, amiből származik ez a mondat, amely zsoltár világosan utal a Messiás királyra, akit úgy neveztek, hogy Dávid fia. Mert Dávidnak tette meg az Úr az ígéretet, hogy lesz majd neki egy fia, egy utóda, aki örökké az ő trónján fog ülni. És a Dávid is, meg aztán utána a zsidó emberek úgy gondolták, hogy ez az örökké való király, ez a Messiás király, aki nem csak Izrael fölött, hanem az egész világ mindenség fölött uralkodni fog. És kétségtelen, hogy 2000 éve azon a napon, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor sokan úgy tekintettek rá, hogy ő az, a várva várt Dávid fia, a Messiás király, aki az új rabszolgaságból, amiben éltek, ezúttal ugye a pogány rómaiak rabigájából kiszabadítja őket, és megvalósítja köztük az ő békebirodalmát, amelynek soha nem lesz vége, sőt, nem csak köztük, zsidók között, hanem az egész világban egy új világrendet alkot, és az egész világot a békességnek, az igazságnak, a szeretetnek a világává teremti. A pálmaágakat lengettek Jézus előtt és után is, amik arra utaltak, hogy mélységes tisztelettel vannak iránta. A békességnek, a győzelemnek, az örömnek a kifejezése volt ez a pálmaág, amit lengettek az emberek, ott az volt kéznél. Sok pálmafa volt itt nálunk, nem sok van, de ott csak az volt. Úgyhogy azt lengették az emberek, ezért hívják pálmák vasárnapjának világszerte ezt az ünnepet. Csak mi nevezzük virágvasárnapnak. Szóval így fogadták őt, elé terítették a ruháikat az emberek, a csacsira is ráterítették, de az útra is ráterítették, ami azt fejezte ki, hogy teljesen melletted állunk, és veled vagyunk. Kiabálták, hogy Hosanna, Hosanna. Azt a legtöbb magyar ember úgy érti, hogy az egy ilyen dicsőítő kiáltás, de igazából nem egy dicsőítő kiáltás, hanem a zsidó nyelvben az azt jelenti, hogy segíts meg, ó, ments meg, ó, szabadíts meg bennünket. Egy segélykérés, egy SOS jelzés. Dávid fiának nevezik, Messiás királynak, és ezt mondják neki, nem csak a léviták, hanem ott az egész nép, hogy áldott legyél te, aki az Úr nevében jössz most közénk, jössz most hozzánk. Így fogadták őt. Igazából sok részlet van ebben a történetben, amire belekapaszkodhatnánk, amiről elgondolkodhatunk, de most én csak ezt az egy részletet hoznám elétek, ezt a köszöntést, amikor ezt mondják Jézusnak, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében. Ez a köszöntés először is az Úr Jézus iránti teljes bizalmat sugározza. Akit így köszöntenek, az iránt nagyfokú bizalmat nyilvánítanak az emberek. Sőt, mondhatnánk, hogy abszolút bizalmat, teljes bizalmat. Nem azzal fogadják Jézust, hogy na minek jöttél te ide, menj el innen közülünk, bezárjuk előtted a kapukat, nem eresztünk be téged. Hát volt olyan vidék Jézus működése során, ahol így fogadták, elküldték őt onnan. Nem is rideg közönnyel fogadták Jézust, hogy megvonják a vállukat, tehát jó, hát ez is történik, itt jó. Lehet, hogy voltak ilyenek is egyébként, akik így fogadták, de itt ez a sokaság, az zarándok sereg és jeruzsálemieknek is egy része, ők nem ezzel a bizalmatlansággal, hanem teljes bizalommal. Áldott legyen, aki itt jön, áldott legyél te, a szamárháton ülő király. Ez az áldás kívánás, ez olyan szép dolog. Szép dolog, ha valakire áldást kívánnak. Isten áldjon meg téged. Isten áljon melletted. Isten igazoljon téged. Isten támogasson téged. Legyen veled az Isten, názáreti. Amikor nem egy könnyű feladatot fogsz mindjárt végrehajtani, mert hát átveszed a népünk vezetését, mint Mózes annak idején. Neki sem volt könnyű, amikor népe szabadítójává lett. Neked se lesz könnyű. Legyen az Úr veled, áldjon meg téged ebben a nagy küldetésedben. Nagyon pozitív viszonyulás ez, testvéreim. És úgy elgondolkodtam, hogy az Úr Jézus Krisztus nyilván nem olyan formában, de mégis hozzánk is közeledik. Közeledik hozzánk, mégpedig az igében közeledik hozzánk. A Szentírásnak az igéiben, szavaiban, vagy a Szentírás igéinek a magyarázatában közeledik hozzánk. És mi is fogadhatjuk úgy, hogy elzárjuk előle magunkat, elzárjuk a szívünket, az életünket. És akkor olyan megkérjük, hogy légy szíves odébb állni. Hát remélem, hogy ti nem így fogadjátok őt. És remélem, nem is úgy fogadjátok, hogy bizalmatlanul méregetve, ha nem is ellenségesen, de olyan távolságtartással, hogy na majd látjuk, mi lesz ez, ki ez, mi ez, nem tudjuk. Ne is így fogadjátok, hanem fogadjátok bizalommal az igét. Mindig fogadjátok bizalommal az igét. Jakab apostol inti a hívőket, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, ami megmentheti a ti lelketeket, üdvözítheti a ti lelketeket. Megmenthet a pokoltól, és örök életet adhat nektek. A földi életeteket is áldottá teszi. Szelídséggel fogadjátok. Sajnos az igét sokszor nem így fogadja az emberi szív, és alapjában véve nem is tudjuk igazából így fogadni, csak Isten kegyelme, ha így tudjuk fogadni. Ami úgy belőlünk jön, az, amit látunk például Jeremiás prófétánál. 18. részben olvassuk, hogy az Úr ezt mondja a prófétának, hogy most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az Úr. Veszedelmet készítek és tervet szövök ellenetek. Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról. Jobbítsátok meg útaitokat és tetteiteket. De ők azt mondták, ne fáradj, mert mi csak a magunk feje után megyünk, és megáltalkodott gonosz szívünk szerint élünk. Hát, Hozzájuk már akkor közeledett az Úr az igén keresztül, és hívta őket, hogy álljatok meg, térjetek vissza én hozzám, és engedelmeskedjetek nekünk, és ők azt mondták, dehogy is, eszünk ágában nincs, mi a magunk feje után megyünk, és a gonosz szívünk szerint fogunk élni. Elutasítóak voltak. Előfordult persze a zsidókkal az is, hogy hébe-hóba megalázták magukat, és bűnbánattal, megtéréssel, engedelmességre, odaszánva magukat reagáltak az Úr érkezésére, az Úr igéire. Egyébként ez olykor még a pogányokkal is előfordult. Éppen a bibliórákon Jónás könyvét vesszük, és emlékeztek, hogy ott Jónás, miután nagy nehezen megérkezett Ninivébe, hogy prédikált, és azt olvassuk, hogy a Ninive beliek megalázták magukat. És mindenféle zsákruhába öltöztek, befejezték a gonosz tettet, még a királyuk is, a nagy asszír fejedelem is leszállt a trónjáról, és megparancsolta, hogy még az állatok is tartsanak bűnbánatot. Még azok is öltözzenek zsákruhába. És bánják meg, mert az Isten ítéletével nem akarnak szembesülni, és az Isten megkönyörült rajtuk. Ők ott szelídséggel fogadták az ígét. Ezt tanácsolom én is magamnak is, meg néktek is, hogy akármit mond nekünk Jézus, akárhogy jön hozzánk az ígébe, szelídséggel fogadjuk azt. Ne máshogy. És vizsgáljuk is felül, testvéreim, az eddigi viszonyulásunkat, mert lehet, hogy sokszor ott van bennünk ez az elutasítás az igével szembe. Azt mondjuk, hogy nem. Megkeményítjük a szívünket, nem, ide nem. Máskor sajnos előfordulhat velünk, hogy egy ilyen passzív közönnyel fogadjuk. Ja, hát igazából nem érdekel, ma úgyis tudom. Hát én mindent tudok. Itt nekem már nem lehet újat mondani. És akkor lepattintjuk magunkról. Így is lehet. Lehet úgy is, hogy az ember valami nyitott szívvel, érdeklődéssel, örömmel, bizalommal fogadja. Ilyenkor, amikor bejöttök ide a templomba, testvérek, akkor mindig megálltok a helyeteken, és akkor imádkoztok valamiért. Mindig mondjátok, hogy most is legyél áldott Jézus, aki jössz hozzám, szegény bűnöshöz, nem érdemlem meg, hogy hozzám jöjj, de te meghaltál miattam, és helyettem, és érettem, és most jössz hozzám, mint feltámadott Úr, hadd fogadjalak téged az igében. Nagy örömmel, békességgel, nyitott szívvel, áldott legyél, hogy ma is jössz hozzám, ma is fordulsz hozzám. Ezzel a bizalommal fogadjátok őt, aki megtarthatja a ti lelketeket. És most külön aláhúznám az igének, az Isten igének azt az elemét, ami a legfontosabb, ami az egész Bibliának a quintesszenciája, az a Krisztus evangéliuma. Fogadjátok a Krisztus evangéliumát, ugyanezzel a nyitott, kész szívvel, akár megtértetek már, akár nem tértetek meg. Ez nem egy nagyon könnyű üzenet, mert ez először a pokolba taszít minket, hogy aztán a mennybe emeljen. Először bűnössé tesz, hogy aztán megtisztítson. Először megsebez bennünket, hogy aztán meggyógyítson. Azt mondja nekünk, hogy elveszett ember vagy, nem tudsz magadért semmit se csinálni. Az Isten átka és a haragja van rajtad, és a pokol fia vagy. És ebbe bele kell alászkodnunk, és utána azt mondja, de akkor is szeretlek. És az életemet adtam érted, és neked bűnbocsánatot szereztem. Térj én hozzá, mert megváltottalak. Add nekem a szívedet, és veled leszek az egész életedben, és a halálodban, és az örökké valóságban is, és megáldalak téged. És nem kell semmit tenned, csak bízd bennem, és bízd rám magadat. Fogadjátok, testvéreim, a Krisztus evangéliumát, a kereszt evangéliumát is, ezzel a bizalommal, ahogy annak idején az a zsidó sokaság olyan bizalommal fogadta a názáreti Jézust, Dávid fiát, a messiás királyt. De tovább kell egy kicsit lépnem, mert nem csak ezt tanuljuk ebből a köszöntésből, hogy tudnélik bizalommal, nyitott szívvel, szeretettel fogadjuk az ígét, Jézust, hanem ez a köszöntés kifejezi másodszor azt, hogy Jézust ezek az emberek páratlannak látták. Páratlannak. Ez abból tűnik ki, hogy azt mondják neki, hogy áldott, aki jön. aki jön. Ez a mi fülünknek nem annyira tűnik fel, de a zsidó füleknek ez egy fontos fordulat volt. Egy fontos kifejezés volt, aki jön. Ugyanis Dánielnél olvasták a 7. részben a következő mondatot. Láttam éjszakai látásokban, s íme az ég felhőiben valami emberfia jött. És ment az öreg korúhoz, és elejébe vitték, és adott neki hatalmat, és dicsőséget, és országot, és minden nép, és nemzet, és nyelv neki szolgált, hatalma örökké való, hatalom, mely el nem múlik, és országa meg nem rontatik. Ugye Dániel valakiről beszél, akit lát, aki az ég felhőiben jön, eljön. Aztán nem csak Dánielné, hanem Zakariást is olvasgatták a zsidók, és Zakariás könyvében a 9. részben ezt olvassuk. Örülj nagyon, Sion leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, mert íme jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő. Itt is ugyanaz a kifejezés. A messiás, aki jön. Innen lett a messiás király egyik neve az, hogy aki eljön, vagy aki eljövendő. Keresztelő Jánosra is emlékezzetek, aki a börtönéből küldte a tanítványait, a következő kérdéssel Jézushoz, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Te vagy az eljövendő? Az eljövendő. Te vagy a messiás király? Aki eljön, hogy megmentsen minket? A rabságból is jóra fordítsa sorsunkat, örök jóra? Hogy kimentsen a szabadságra? A rabságból? Kimentsen a sötétségből a világosságra? A kárhozatból a mennyei üdvösségre? Te vagy az? Az eljövendő? A zsidók várták ezt az eljövendőt. Nagyon várták ezt, epekedve várták. Minél nagyobb sötétségben, nyomorúságban érezték magukat, annál inkább várták azt, aki ebből kiemeli őket. Te vagy az eljövendő? Áldott, aki jön. Áldott, aki jön. Az Úrnak nevét. Te vagy az eljövendő. Amikor a jeruzsálemiek így kiáltottak, áldott legyen, aki jön, aki itt jön, akkor ezzel azt vallották meg, hogy Jézusban a messiás királyt látják, a Dávid fiát látják. Látják az ő páratlanságát, az ő egyedülállóságát, az ő exkluzivitását. Testvérek, most sem lehet másképp tekintenünk a názáreti Jézusra, csak így. Látnunk kell Jézusnak a tökéletes egyedülállóságát. Személye örök Isten és valóságos ember egy szemébe. Tanításai, cselekedetei egyszerűen páratlanok. Nincs az a vallás alapító, nincs az a filozófus, aki fölérne odáig. Nincs az a humanista példakép, aki nyomába léphetne Jézusnak. Ő lett bűnné és átokká kereszten, hogy így szabadítsa meg népét, és nyissa meg előttük a bűnbocsánat zsilipjeit, és az Istennel való együttlét kapuit, a mennyek országába való részesülést. A halála is páratlan. Az is, hogy utána legyőzi a halált, és egy dicsőséges testben jön ki a sírjából, és emelkedik ki a halálból. Ez a Jézus, testvéreim, a Szentírásnak a Jézusa, a történeti Jézus, a Szentírás, a Biblia Jézusa, ő a történelemnek, testvéreim, a világtörténelemnek tökéletesen egyedül álló személyisége. Tökéletesen egyedül álló. Nem orrhosszal, hanem utcahosszal előzi meg az emberiség legnagyobb alakjait. Egy külön kategória, akinek egyszerűen nincs párja. Abszolút exkluzív a személye. Az apostolok, amikor prédikáltak róla, Péter mondja, nem adatott az embereknek az ég alatt más név, ami által üdvözülhetnének. Nincs más név, vagyis nincs más személy. Nem adatott más, aki által megtartassunk, aki által az üdvösségbe jussunk, csak egyedül ő. erről a krisztusi páratlanságról, az ő személyének az tökéletes exkluzivitásáról énekeltek a keresztjének testvérek. Akár a Szentírásban is olvasuk ezeket a híres himnuszokat a Kolossé levélben, vagy a Filippi levélben, úgy nevezik, hogy Krisztus himnuszok. Ezek mind Krisztusnak ezt az abszolút egyedülállóságát dicsőítik és magasztalják, és beszélik el. És olvassuk a Biblia utolsó könyvét, a Jelenések könyvét, ahol bepillantást nyerünk a mennyei dicsőségbe, és a mennyei dicsőségben lévő angyalok és különös lények, akik ott vannak, mind Jézust magasztalják, együtt a megváltottakkal, akik már ott lehetnek. Mind Jézust magasztalják azért az egyedülálló dicsőségért, amivel ő rendelkezik. Ő az, aki kiemelkedik, testvérek, a legnagyobb emberek közül is, nem egy fejjel, mint Saul a kortársai közül, hanem sokkal inkább. Őt ebben a minőségében ismerték el a zsidók, ezek a benne hívő zsidók, amikor odament. És így köszöntötték őt. Áldott legyél te az eljövendő, a messiás király, aki nem passzívan ülsz valahol és várod, hogy az emberek menjenek el hozzád, hanem te fölkelsz, és mint egy aktívan megmozdulsz, és jössz hozzánk, hogy itt elvégezd a munkát, amit el kell végezned. Testvérek, Jézus, ma is mondom néktek is újra, hogy ugyanez az exkluzív személyiség. És amikor ő jön hozzánk az igében, az igével, akkor az igét, az evangéliumot úgy kell néznünk, hogy ez egy páratlan dolog, ez egy exkluzív dolog, ez egy egyedülálló dolog. És aki jön hozzánk az igében, az maga egyedülálló. Mert hozzánk is jön. Nem azt mondja nekünk, hogy na keljetek fel, aztán erőködjetek egy sort, azt majd egyszer talán majd találkozhattok velem valahol. Hanem ő fogja magát, és föl kell a királyi trónjáról, és odalép hozzánk a szívünkhöz, a fülünkön keresztül, a szó által, az igéje által, és azt mondja, hogy itt vagyok. Fogadj engem, és fogadd őt úgy, ahogy ő hozzá illik, és ahogy méltó ő hozzá. És amikor erről beszélünk, hogy Jézus az, aki eljön, testvéreim, akkor egy picit szeretnék még itt valamit mondani, tudnilik. Jézus nem csak eljött, hanem még egyszer eljön. Ugye van egy csodálatos mondása, hogy amit a tanítványainak mondott, hogy most ugyan elmegyek tőletek, és nem láttok engem egy ideig, de ismét eljövök. Maga Jézus is fölveszi ezt a szót, hogy eljövök. Eljövök. Nem is csak a tanítványainak mondja, hanem a mindenkinek mondja, hogy meglátjátok majd az ember fiát az ég felhőiben jönni nagy hatalommal és dicsőséggel. És Pál apostol visszhangozza az első Tesszalonika levél 4. részében, hogy mi, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Ez az eljövetel. Még a Jelenések könyve legelején is elhangzik, hogy íme eljön a felhőkkel. Úgyhogy Jézus, testvérei, nem csak egyszer jött el, nem csak hozzánk jön el, hanem még egyszer el fog jönni dicsőségben. Ez lesz a parúzia, amikor eljön, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk, eljön, ugyanez a szó, ítélni élőket és holtakat. Eljön, visszajön. Ítélni fog élők és holtak fölött, és akik nem benne hívő emberek voltak, sajnos elkárhoznak, és akik benne hívők voltak, azok, hála Istennek, üdvözülnek. Akik követői voltak, üdvözülnek. Ott lesznek az újjáteremtett világban, mert őket, magukat is újjáteremti Isten, de az egész mindenséget újjáteremti. Új eget és új földet alkot, amelybe ő lesz a király, sőt, átadja Istennek a király uralmat. És az egész mindenség egy Istennel harmóniában álló, vele egy húron pendülő, vele együtt lüktető valósággá válik. Újra olyanná, mint amilyen volt a teremtés hajnalán a bűneset előtt. Eljön, testvérek, vigasztaljon benneteket most is, hogy nem csak visszaemlékezünk arra nagy eljövetelre, és nem csak arról van szó, hogy most hozzánk jön, és fogadhatjuk ezzel a páratlan személynek kiáró tisztelettel, bizalommal, szeretettel, odaadással, hanem gondoljátok rá, még egyszer el fog jönni. dicsőségben. És akkor meglátjuk őt, nem csak mi látjuk meg, hanem mindenki meglátja, az ellensége is. Akik átszegezték, ők is rá fognak nézni. Akik gyalázták, akik ellenálltak, akik megvetették őt, azok is meg fogják látni. Csak akkor azt fogják mondani, hogy hegyek essetek rejánk. Halmok, borítsatok el minket, annak haragja elől, aki eljön. Nos, áldott legyél te, aki jössz. És aki jössz, aki eljövendő, a király, a messiás király. És a harmadik dolog, amit még aláhúznék el köszöntés alapján, hogy azt is mondják, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében. Az Úrnak nevében. Baruch Abba Bösém Jahve. Bösém Jahve. Az Úr nevében. Ez a kifejezés, testvérek, ez megint a mi számunkra nem annyira súlyos kifejezés, mint a zsidó ember számára. A zsidó jogban úgy volt ősidőktől kezdve, hogyha egy ember megbízott valakit, akármilyen ügyben, hogy képviselje engem, azt a képviselőt úgy tekintették, mint magát a megbízóját. Teljesen egy volt a megbízó a megbízottjával. Kicsit olyan, mint amikor ma ügyvédet fogad valaki, aki képviseljen engem a bíróság előtt, és akkor a képviselő az ügyvéd személyében magát a megbízóját, az ügyfelét képviseli. Olyan, mintha az ügyvédben a védence lenne jelen. Ezt mi annyira nem így fogjuk fel, de a zsidó embereknél ezt abszolút így fogták fel. A képviseletet teljes komolyságban és teljes mélységében vallották. Ha valakiről azt mondták, hogy az Úr nevében jön, Isten nevében jön, akkor az illető az Isten képviselője. Benne Istennel van dolguk. Benne Istennel van dolguk. Ez azt jelenti, hogy így néztek Jézusra. Ezek az emberek. Benne Istennel van. Ő az Úr nevében jövő valaki, vagyis benne Isten jön közénk. Isten jön közénk. Akivel, ha tisztelettel bánunk, akkor Istennel bánunk tisztelt. Akit, ha elutasítunk, akkor Istent utasítjuk el. Benne Istennel van dolgunk, nem mással, a küldőjével. Ézsaiás próféta szavait idézi az Úr Jézus az első prédikációjánál, a názáreti zsinagógában. Felkent és elküldött engem, hogy bekössem a megtört szívűeket. Felkent és elküldött engem. Ő a megbízóm. Becsukja a tekercset, összetek, és azt mondja, most teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. Vagyis bennem vele van dolgotok, mondja. Na, föl is háborodtak rögtön. Ugye, hallgatók, még hogy, mi ez hogy. De a zsidókat, testvérek, mindig érdekelte, hogyha valaki valami különleges dolgokat mondott, vagy cselekedett, vagy rendkívüli igényekkel lépett fel, ez volt az első kérdésük, hogy ki küldött téged? Ki áll mögötted? Kinek a képviselője vagy? Milyen forrásból szeded, amit mondasz, vagy csinálsz? Mikor a jeruzsálemi bevonulás után Jézus másodszor is megtisztította a templomot, így szóltak hozzá a zsidó vezetők, milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket csinálj? Őket érdekelte, ki a te megbízód? Az apostolok cselekedetei könyvében a 4. részben olvassuk, hogy Péter és János, amikor prédikálnak Jézusról, megint ugyanazok a vezetők kérdezik meg, hogy micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt? Meggyógyítottak ott egy embert a prédikáció előtt. De ki áll mögöttetek? Ki a ti megbízótok? Mielőtt bármit mondotok, ki áll mögöttetek? És csodálatos, testvérek, hogy ez egy nagyon jó gondolat egyébként. Megvizsgálni mindig, hogyha valaki elénk tornyosul, hogy ott most ő rá kell fölnézni, hogy mégis ugyan ki áll mögötted? Isten áll mögötted, vagy a sátán? Mert nem csak Istennek vannak küldöttei a világban, hanem a sátánnak is vannak. Ezt nem szokták kérdezni az emberek, nem kérdezik, mert buták, és hajlandók még bizalmat szavazni az ördög küldötteinek is. Ez csak most úgy áthallás a szavazás felé, ami közeledik. Bocsánat, túlmagyaráztam. Egyszerűen, testvérek, meg kell kérdezni, hogy mégis ki honnan gyűzte ember? Hát Jézusnál is ezt kérdezték a zsidók, és ez egy kulcskérdés, testvérek, mert ne talántán olyan ember mellé állunk, aki a sátánnak a bajnoka. Aztán nem állunk oda mellé, aki meg esetleg mégiscsak Istennek a küldötte lehet, az ő gondviselő nagy irgalmából. És akkor megástuk a saját sírunkat is, de a gyerekeink sírját is. A zsidók tudták ezt, hogy ha mi egy hamis messiást fogadunk el, akkor nekünk annyi, meg egy bambi. Végünk van. Elástuk magunkat. Te vagy a messiás? Te vagy az Isten küldötte? Honnan gyűjtél te? Honnan szalasztottak téged? Ki van mögötted? És akkor Jézus odaállt, és azt mondta, hogy engem az Isten küldött. És a szavak és a tettek, amiket teszek és cselekszek, azok bizonyítják, hogy ki küldött engem. Pontosan elmondják nektek, engem ő küldött el, a mi Istenünk. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, mondja, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és feltámasszam az utolsó napon, aki elküldött engem. Én vagyok a Saliach, így mondták héberül, Saliach. Kicsit hasonlít a Mashiach. A messiás szóra, Saliach. A Saliach, a küldött, a Mashiach, a messiás, hogy elvégezze a nagy szabadítást. És ezért a köszöntése teljesen jogos volt, amikor ezt kiáltotta neki az a nagy sokaság, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. Az Isten jön közénk, hogy szabadítónká legyen. Az Isten jön közénk benned, hogy szabadítónká legyen. És így van, testvérek, ma is. Ha Jézus jön hozzánk, ha szól hozzánk, az ige mindig az Isten küldötte jön hozzánk. A Saliach jön, hogy megváltson minket, hogy szabadítónk legyen a bűneinktől, a bűn hatalmából, a sátán markából, démonok szorításából, az örök kárhozattól, és megadja nekünk az igazi szabadságot. Az igazi boldogságot, az igazi békességet megadja nekünk itt földi életünkben is a teljes életet, és aztán fölemeljen bennünket az örökké valóságba. Jézusban mindig vele van dolgod, nem mással. Ő nem a pokol küldötte, ő a menny küldötte. Ez mutatja az ő mérhetetlen méltóságát, és illik hozzánk is, hogy leboruljunk előtt, és nekiadjuk a szívünket és az életünket. És így fogadjuk, hogy annak idején fogadta ez a sokaság. És ne úgy, ahogy beszélt egyszer a gonosz szőlőművesekről, akiknek a gazdája egyszer elment, és otthonról, és rájuk bízta a munkásokra a szőlejét, és mondta, na, gondozzátok. És amikor eljött a termés ideje, akkor elküldte a messzeségből a szolgáit, hogy kapjon valami kóstolót a szőlő terméséből. Amikor meglátták a szolgát, aztán a még egy következő szolgát, akkor mindig megölték. És mondja Jézus, legutoljára a gazda az ő egyszülött fiát is elküldte nekik. És azt mondta, hogy talán őt majd befogadják. De a szolgák megragadták, és megölték, és kidobták a szőlőn kívül. Lehet így is fogadni. Jézus magáról beszélt. Ő a szőlős gazdának, Izrael Istenének a fia, akit elküldött hozzájuk. És erre hogy reagáltak? Úgy, ahogy. Nagy pénteken. Nem tisztelték, megölték, és a hulláját kidobták a szőlőből. Így bántak Jézusra, de nem vele bántak így. hanem azzal, aki elküldte. És ennek súlyos következményei lesznek, mondta Jézus már a példázatában is, mert a gazda el fog jönni, és számon kéri azt, aki így bánt a fiával. És azért mondom nektek, és mondom magamnak is, hogy soha ne bánjunk így Jézussal, testvéreim. Jön hozzánk a meghalt, a feltámadott megváltó. Azért, hogy kiterjessze ránk az uralmát, hogy bevegyen az ő országába. Hogy megáldjon bennünket. Akkor ne így fogadjuk, ahogy a gonosz szőlőmunkások, hanem teljes bizalommal. És mondjuk neki, áldott vagy Jézus, aki jössz hozzám is, mint az Úr küldötte, az Úr nevébe. Áldott légy. Még egy pontom van, de arról már nem tudok nagyon sokat beszélni. Csak megpendítem. Mert ez a köszöntés még azért magába hordozza azt is, hogy ez, testvéreim, az áldott emberi létnek a kulcsa. Enélkül, testvéreim, hogy így fogadnánk Jézust, nem lehetünk soha áldott emberek. Ha így fogadjuk Jézust, a meghalt és feltámadott megváltónkat, ha így fogadjuk az evangéliumot, áldottak leszünk. Kimentünk be, bejöttünk be, áldott lesz a mosóteknőnk, a házunk, a családunk. Ha így fogadjuk őt, áldottak leszünk örökké. Ezért erre biztatlak benneteket, hogy fogadjátok így Jézust, ma is, ezen az ünnepen is. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te néked, Úrunk Jézusunk, hogy nem zárkózol el tőlünk, hanem jössz hozzánk is. Ahogy jöttél annak idején népedhez, jössz ma is a te népedhez hozzánk. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk az igében, szól hozzánk az evangélium. És köszönjük néked, ha megadtad azt nékünk, hogy mi is úgy fogadhatunk, ahogy annak idején ott. Az a nagy ünneplő sokaság, köszönjük néked, hogyha áldás kívánással üdvözölhetünk. Köszönjük néked, hogyha megadhatjuk neked azt az egyedülálló tiszteletet, amivel neked tartozunk, és amire te méltó is vagy. És köszönjük neked azt, hogyha személyedben magát, Istent fogadhatjuk a szívünkbe, és juthatunk vele közösségre. Köszönjük néked azt, hogy ezeket a gondolatokat adod nekünk ezen a napon is, és kérünk téged, segíts bennünket külön-külön, hogy végül a mi szívünkben is elhangozzék feléd rövid imádságként ez a köszöntés, hogy áldott legyél te, aki jössz hozzám is az Úrnak nevében. Köszönöm, hogy velem akarsz lenni. Hadd legyek én is veled. Örökké és földi életembe is. Segíts, Urunk, ezt az egyszerű és mégis mély imádságot kimondanunk. Vagy segíts kimondanunk azt az egyetlen egy szót, hogy Hozsanna, segíts kimondanunk, hogy ments meg engem, szabadíts meg a pokoltól és adj örök életet. Szabadíts meg a bűneim terhétől és adj tiszta szívet. Szabadíts meg a sátán hatalmából és add, hogy a te hatalmad óvó szárnyaid alatt élhessek. Segíts bennünket, akár ezt a rövid szót is kimondani imádságként. Köszönjük, hogy lelked által velünk vagy, és köszönjük néked most, hogy ünneppé teszed ezt az ünnepet is a számunkra, itt a gyülekezetünkben. Kérünk, áld meg a te igédet szívünkben, életünkben, és add meg időseknek, gyerekeknek, fiataloknak, hogy előtted hódoló sokaság lehessünk. Add meg ugyanezt a mi egyházunk sok gyülekezetében, add meg ezt a mi nemzetünknek is, Urunk, országhatáron innen és túl, és adj előtted hódoló szívet ennek az embervilágnak. Te vagy a békesség fejedelme, aki nem fegyverekkel zörgő táborba jössz, hanem békességet hozol, teljes harmóniát. Segíts előtted meghódolni, és segíts elutasítani mindazt, aki a háborút, a fenyegetést, a vért akarja és szomjazza, és erre inspirál. Segíts bennünket, Urunk, hogy a békesség emberei lehessünk a te szolgáidként, mert a jövendő a béke emberéjé. Kérünk téged, mennyei királyunk, áld meg szívünkben a te igéidet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Most az Isten tisztelet után egy pár perc szünetet tartunk, és utána virágvasárnapi kis koncertet tartunk. Ez egy ilyen megszokott, minden évben megtartjuk. Most is megtartjuk, egy néhány zeneszám hangzik el, és ezekkel is szeretnénk az Urat tisztelni, és őt dicsőíteni. Tehát aki teheti, ne menjen el, hanem maradjon itt, és várja meg ezt a szép koncertet, ezt a pár percet. Töltsük még itt együtt. A jövő heti alkalmainkat is hirdetem. Szerdán és csütörtökön bűnbánati alkalmok lesznek este 18 órától. Nagypénteken 9 órától tartunk istentiszteletet itt a templomban. Nagyszombaton délután 16 órakor lesz a nagyszombati áhítatunk. Ahhoz kapcsolódóan lenne egy kis szeretett vendégség is. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki tud hozni egy kis süteményt, attól azt elfogadjuk. Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn a megszokott időben 9 órakor lesznek istentiszteleteink, és úrvacsorosztás is lesz mind a két ünnepen. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket minden alkalmunkra, és áldott nagy hetet kívánok mindnyájunknak. Most lezárva istentiszteletünket, énekeljük testvéreim a 118. Zsoltárunknak a kijelölt verseit, 118. A 12. és 13. versét énekeljük, a két utolsó verset. E jeles napot ő magának készítette az Úristen. Himnuszunkat énekeljük el.